Önök ismét az Inforádió Arena című műsorát hallják, a műsor felvételről hallják. A mikrofonnál Jénes Tamás vendége, Marko Adina, a női, magyar női labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Beszélgetésünk első részében a magyar férfi és női futball összefüggéseiről, a női futball útjairól, illetve az Európa bajnokságról, a férfi Európa bajnokságról beszéltünk, és ezzel a férfi Európa bajnoksággal folytatjuk a beszélgetést. Egy kicsit érintettük már az első részben, de inkább talán a favoritok oldaláról, ezért most másképpen teszem fel a kérdést. Mely válogatottak az EB esélyesei?
Hát még egyszer mondom, hogy a spanyolokat szeretném én látni, ott legalábbis a döntő környékén.
De ugye arról beszéltünk, hogy a spanyolok ugye nagyon erős játékos állománnyal rendelkeznek, de a felkészülésüket egy picit megzavarhatja. Ez
abszolút, viszont azért ilyen világversenyen soha nem mindegy az, hogy ezek a játékosok, ezek a csapatok mennyire játszottak már ilyen nyomás alatt, vagy ilyen tét alatt, vagy mennyire bírják ezt a fajta tétet. Tehát azok, akik folyamatosan Európa Liga döntőt játszanak, vagy BL döntőket játszanak, tehát ezek a játékosok azért ezeket a feladatokat szerintem könnyen meg fogják oldani. Mint azok a fiatalok, ugye nagyon sok csapat tele van fiatal jó játékosokkal. Például ugye az angol csapatot is említettem, hogy én nagyon szurkolok nekik, hiszen szerintem most nagyon megtalálták így a harmóniát, vagy nagyon jó elegyet találtak a fiatal és a rutinos játékosok tekintetében, de mégiscsak annyi a fiatal játékosuk, hogy nem biztos, hogy ezt a terhet így el fogják bírni. És hát itt egy francia csapat is, ahonnan azért kipottyant egy-két nagy ágyú, vagy egy-két olyan rutinos játékos, aki az ilyen döntő szituációkban segíthetett volna. De nekik is nagyon-nagyon szurkolok, és hát ugye a németek, ezt mindenki is szokta befejezni ezt a mondatot, hogy még a németek is ott lesznek. Náluk is azért egyfajta generációváltás történik, tehát ott is nagyon sok a fiatal játékos, de megvannak a rutinos világbajnokságot, EB-ket megjárt játékosaik is. Megjósolhatatlan, én mindig azt mondom, hogy mérkőzéset is, ha megkérdezik, tehát nem komoly ember az, vagy komoly edző, aki egy mérkőzés kimenetelét meg tudja mondani, vagy jósolni. Nem tudom, én nagyon jó mérkőzéseket és élvezhető mérkőzéseket várok, és ezeknek a csapatoknak szurkolok. A magyaron kívül természetesen.
Egy picit megint bontjuk ketté a szurkolót és az edzőt, hogyha ez lehetséges, mert ugye van a franciáknál egy érdekes kérdés, Karim Benzema nem tagja a francia válogatott keretének. Ugye a laikus azt mondhatja, hogy egy ilyen képességű futballista hogy a bánatban nem fér be a francia válogatott, még akkor is, hogyha tényleg a csatárposzton olyan a kínálatuk, hogy irigylésre méltó nem is nagyon van, talán csak 2-3 válogatott, amelyik ezzel versenyezhet. Ugyanakkor van egy másik olvasata is ennek a történetnek, az az igazság, hogy nem ismerjük pontosan annak az ügynek a hátterét, annak a zsarolási ügynek a hátterét, ami miatt Benzemát mellőzi Didier Deschamps. De egy tény, úgy tűnik, hogy a válogatott játékosok számára jobb az, hogyha nincs a keretben. Egy edző, egy szövetségi kapitány számára ez nyilván lehet egy válogatási elv, hogy a csapatnak a harmóniáját, a békéjét ne sértse meg, nem? Akár, és ilyen ebben esetben akár a legjobb játékosról is le kell mondani, vagy az egyik legjobb játékosról.
Hát igen, ő azért egy elég megosztó személyiség, tehát az, hogy mondjuk egy EB-n a figyelem mire irányul az ő botrányaira, vagy mondjuk a csapat teljesítményére, ez nagyon nem mindegy szerintem. A másik pedig Deschamps-nak a személyisége, vagy az ő, ha játékosként nézzük, vagy edzőként nézzük, hogy tényleg milyen elvek mentén irányítja ő a csapatait, szerintem abszolút ő a csapategységet előtérbe helyezi, és én azért biztos vagyok abban, hogy a legjobb játékosokat, a kulcsjátékosokat azért ő megkérdezhette, hogy mi a véleményük, nem mondom, hogy ez alapján döntött, de hogy figyelembe vette a véleményeket, abban biztos vagyok. És az, hogy a csapategység a legfontosabb, ez nem is kérdés. Nem véletlenül van egy ilyen nagy edzői mondás is, hogyha a csapatodnak nem megy, akkor vedd le a legjobb játékosodat, és akkor be fog indulni a gépezet. Nem biztos, hogy sokat veszítenek meg, hát azért vannak ott Griezmann és többiek, tehát olyan játékosok a csatársorban, hogy szerintem fogják tudni pótolni.
De akkor azt mondhatjuk, hogy egy edző számára sokkal érthetőbb lépés, hogy kihagyja Benzemát, mint a szurkoló számára?
Abszolút, abszolút érthető.
Nézzük akkor a csoportokat. Az átcsoportban rögtön a franciák, az albánok, a románok és a svájciak játszanak, és a franciák hazai pályán futballoznak. Volt szerencsém 98-ban a franciaországi világbajnokságon kint lenni, és nagyon nehezen indult be a franciák szekere. Nem egyszerű hazai pályán játszani, hihetetlen nagy az elvárás, talán akkor még nagyobb is volt, mint most, akkor még voltak a válogatott körül még nagyobb viharok, ugye Zidane személyét illetően is, és aztán úgy kezdtek, hogy a csoportmérkőzések során Zidane-t rögtön kiállították a Szaúd-Arábiában, aztán beindult a szekér. Ugye minden sportoló, vagy a legtöbb sportoló, akinek ez megadhatja, azt mondja, hogy ennél szebb dolog, mint hazai pályán világversenyen játszani nincsen. De azért vannak ennek mellékágai, vagy nehézségei is, nem?
Hát biztosan. Most először a franciákra visszatérve, azt hiszem 80-ban játszottak még EB-n. 84-ben hazai rendezésű Európa-bajnokságon, illetve 98-as világbajnokságon. Én azt gondolom, hogy férfi szinten azért ez abszolút előnyt adhat. Korea ellen volt talán az a mérkőzésük, ami hogy nagyon látszott, hogy merre lejt a pálya. De például a női világbajnokság történetében, a Németország, amikor hazai rendezésű világbajnokságon vett részt, ez nem igazán sült el jól a számukra. Lehet, hogy itt is a női lélekre fogható, vagy arra, hogy ők nehezebben bírták el ezt a terhet. Én azt gondolom, hogy férfi labdarúgásban, legalábbis a világversenyeket tekintve eddig a labdarúgás történetében ez általában pozitív kicsengésű szokott lenni. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a franciáknak is ez abszolút pozitív hatású lesz.
De mondhatja egy edző azt az első, hogy ne törődj a közönség, amikor ott van mondjuk a Szent-Denisben 80 ezer ember, és azért megy ki, hogy a hazai válogatott nyerjen. Szóval,
biztos, hogy az ellenfél edző is azt fogja mondani, hogy törődj a közönség, és gondold azt, hogy neked ordít, és neked szurkol, tehát ezt máshogy nem lehet felfogni, ezt nem lehet félretenni természetesen.
Azért ilyen nagy tornákon, hogy az ember megy, és most a magyar válogatott miatt is kérdezem ezt, hogy ugye sokan gondolják azt, hogy az osztrákok esetleg jobbak is nálunk, ugye a nyitó mérkőzésen, talán azzal tudjuk, vagy az mi malmunkra hajthatja, hogy az osztrákok sem lesznek feltétlenül nyugodtak az első meccsen. Ugye az első meccs azért az mindig speciális, az egész szempontjából. Egyáltalán egy edző, hogy mondjam, szóval van egy hivatalos változat, menjünk és nyerjük meg a meccset, 3 pontra kell játszani. De ebben a szisztémában, amikor a harmadik helyezett, vagy a harmadik helyezett is tovább ment a csoportból, lehet, hogy jó azért 1 ponttal kezdeni?
Hát a nullánál mindenféleképpen jobb, és én biztos vagyok benne, hogy az a fajta vonal vagy taktikai elv, ami elindult még Dárdai Pállal, hogy nézzük meg, amit egyébként a női labdarúgásban én azt gondolom, hogy nem is csinálhatok másképp, hogy nézzük meg, hogy mire alkalmasak a játékosaink, nézzük meg, hogy mi az a taktika, persze, hát az ellenfélhez is igazodva természetesen, de a saját csapatomat tekintve először, mi az a taktika, ami egyáltalán hozhat 1 pontot vagy 3 pontot, én nagyon bízom és biztos vagyok benne, hogy azért a biztonság lesz a legfontosabb, és az előrejátékunkban annyira fogunk kockázatot vállalni, amennyit nagyon-nagyon muszáj, de ha 1 pont lesz, azt szerintem nagyon sokat fog számítani a végeszámolásnál.
Itt ugye a franciák azért ennek a csoportnak feltétlenül esélyesei, mondom még ezt, az albánok, a románok és a svájciak ellen. Hát, hogyha nem sikerül nekik az első meccs, akkor szétszintálja őket a közönség vajon?
Hát nem hiszem. Tehát azért egy világeseményen, ezt mindenki tudja, aki látott már ilyet, hogy nem az első meccs a legfontosabb, hanem fokozatosan kell felépíteni a csapatot és a játékot. Ebben nagyon jók a németek, hogy valahogy mindig a torna végére kerülnek a legjobb állapotba, és a formájukat sikerül mindig úgy időzíteni, hogy kell. Én nem hiszem, hogy szétszednék őket az első meccsen, de azt se gondolnám, a románokkal játsszák a nyitó mérkőzést, nem gondolnám, hogy ezt el fogják bukni.
Az tulajdonképpen a torna színvonalának jót tehet, hogy olyan válogatottak is vannak, amelyek korábban nem álmodozhattak EB részvételről. Hát nyilván ugye a mi szempontunkból ez egy viszonylag evidens kérdés, mert hát jó, hogy ott vagyunk, és ugye a létszámbővítésnek azért van némi szerepe abban, hogy a magyar válogatott ott lehet. De így tulajdonképpen az Európa-bajnokság ezzel a 24 csapattal lehet, hogy erősebb, mint egy 24 csapatos VB korábban, mert nincs annyi, hát majdnem azt mondom, hogy vakcsapat, de szóval annyi gyenge csapat.
Hát abszolút, és hát nem véletlen az UEFA és a FIFA irányelves emiatt, hogy bővítsék a létszámot, tehát az nagyon, nagyon jót tesz bármelyik világeseménynek, hogyha több országból követik. Fokozott a figyelemmel természetesen, tehát ez szerintem csak jót fog tenni, hogy olyan válogatottak is végre ott lehetnek, akiknek eddig nem sikerült. És hát amit mondtam már a beszélgetésünk elején, hogy azért kiegyenlítődni látszik akár a férfi, akár a női labdarúgás, megint visszautalva egy kicsit, középmezőnye főleg, akár európai, akár világviszonylatban, tehát én nem gondolnám, hogy nagyon nagy verésekbe beleszaladnának ezek a csapatok, akik először vesznek részt ilyen világversenyen, úgyhogy abszolút jót fog neki tenni, én biztos vagyok benne.
Az UEFA ugye nyilván a női futballnál is a létszám emelésre, a hölgyeknél hogy alakul az EB létszáma?
Hát ott is létszámemelés történt már, és világbajnokságon is fog létszámemelés történni, bár nem biztos, hogy az európai pozíciók lesznek nagyobb létszáma sajnos, bár az lenne, de itt is egyértelmű ez az elv, hát nem lehet ilyen nagyobb léptékben még létszámot emelni, mint a férfiaknál, de hát ott is abszolút látható az irányelv.
B csoporthoz ugrunk egy kicsit, ugye az angolok az oroszokkal, a velsziekkel és a szlovákokkal fognak játszani. Egy ilyen fiatal csapatnál, mint az angol, amelyik, ezt megnéztem, amikor a 26-os keretet jelölték ki, hogy 11-en voltak ott a legutóbbi Európa-bajnokságon, vagy legutóbbi világbajnokságon két év ezelőtt, tehát azért a csapat fele kicserélődött. Itt azért kérdéses az, hogy ők hogyan bírják azt a nyomást. Most persze ezek a játékosok játszanak Európa Ligát, játszanak a Bajnokok Ligát, egész évben a Premier League-ben futballoznak, de egy ebben azért mégiscsak más, nem?
Igen, ezért mondtam, talán egy mondatban utaltam már az angolokra, hogy szerintem nagyon jól megtalálták az egyensúlyt a fiatal és az idősebb játékosok között. Tehát azért vannak ott olyan rutinos rókák, akik szerintem segítségül lehetnek a fiataloknak a döntő vagy a nehéz szituációkban. És hát nem beszélve arra, amit mondtam, milyen csapatokban játszanak. Tehát én nem gondolnám, hogy nekik ez problémát fog jelenteni.
Egyébként abszolút új az angoloknál, legalábbis mondjuk az elmúlt 10-12 évhez képest, nem megyünk át a bulvár rádiózás területére, csak mondom, hogy azért mondjuk főleg a Beckham korszakban, ha lehet ezt így mondani, akkor abszolút téma volt a sajtóban az angoloknál, hogy a feleségek jönnek, a feleségek nem jönnek, ott alhatnak, nem alhatnak. Most azért ilyen tekintetben, mintha más korszak lenne az angol futballban is.
És mehetnek a feleségek?
Én úgy tudom, hogy egyre nincs róla szó. Te lehet, hogy olyan fiatal a csapat, hogy még nincsenek feleségek, csak barátnak. De hát mondjuk az angol bulvár újságok biztos, hogy erről sokat fognak írni. A C-csoportban a németek megint megkapták a lengyeleket, ott vannak az ukránok és az északírek. Ugye a lengyelekkel mindig a németek nagy meccseket játszanak, de a németek szempontjából, hogy a németeket látjuk majd ugye a magyar válogatott ellen is, de a németek szempontjából egyrészt az a kérdés, hogy vannak olyan erősek, mint Brazíliában voltak, mert azért az elmúlt két év azt mutatja, hogy nem feltétlenül. Ugye Brazília után azt jósolták nagyon sokan, hogy ahogy spanyol korszak volt az előző időszakban, most német korszak jön el, és az a német válogatott akár 6-7 évre kibérelheti a futball trónját. Azért sem a selejtezőkön nem jutottak annyira magabiztosan túl, mint azt bárki is gondolta, sem a Bayern nem tudott nemzetközi téren olyan eredményeket elérni, mint azt mondjuk remélték a Bayern hívei, sem pedig mondjuk a barátságos mérkőzések nem azokat az eredményeket hozták, de ez majdnem mindegy is igazából ma már, hogy a barátságos mérkőzések milyen eredményeket hoznak. Mire lehet számítani? Azt ugye beszéltük már, és ugye mondtad, hogy szerinted a német egy igazi torna csapat, mondjuk ebből is ki lehet indulni.
Hát abszolút, azért a négy közé várom őket mindenféleképpen. Hát az, hogy megnyerik-e a tornát, vagy nem, megint csak mondom, hogy jósolni nem fogok, vagy nem tudok, de ez teljesen törvényszerű, ez a fajta hullámzás egy-egy ország válogatottjának vagy teljesítményének tekintetében, tehát ahogy mondtad, hogy volt spanyol korszak, holland korszak, franciák, így van. Tehát ez, amit mondtam, ez a fajta, csúnya szóval megint mondom, globalizáció, hogy akkor mindenki Németországba megy tanulni, akkor mindenki oda megy és ellesi a különböző praktikákat, a felkészítés módszereit, aztán kitaláljuk, hogy hogyan lehet őket megverni, akkor mindenki őket akarja megverni. Ez teljesen normális, hogy ez így hullámzik. Én is nem látom most én sem őket olyan erősnek, mint a világbajnokságon, vagy mint az előző Európa-bajnokságon voltak akár. De ott is, ahogy beszéltünk már róla, azért ott is van egyfajta generációváltás. Azért ők ezt mindig nagyon finoman, óvatosan és okosan csinálják természetesen, de most én sem látom azokat az egyéniségeket benne, amiket esetleg régebben lehetett.
Az hátrányukra vált, mert azért ugye az elutóbbi világbajnokságon azért a Bayernre épült a csapat, vagy hát a Bayern és a Dortmundra közösen. Ugye a Dortmundban rendszerváltás volt, sok játékos kísérődött. A Bayernnél voltak olyan mérkőzések, hogy gyakorlatilag német játékos alig játszott a Guardiola korszakban. Lehet, hogy azért ez az időszak nem tett jót a német futballnak ebből a szempontból?
Én biztos vagyok benne, hogy ez is befolyással volt rá. Bár aztán, ha megnézzük a spanyol bajnokikat, vagy bajnokságokat, vagy a top csapatokat, azért ott sem mindenki spanyol, de azért mégis a spanyol válogatott gerince azért ott van a top csapatokban. Biztos, hogy befolyással fog rá bírni. És hát azért nem mindegy, igen, hogy egy német élcsapatnak mondjuk egy spanyol stílusú edzője van, tehát ezek mindig érdekes kérdések, mint ahogy Van Gaal a Manchesternél vagy sorolhatnánk a különböző stílusok találkozását, hogy ez meddig, milyen határig, vagy meddig mehet el, vagy meddig jó még.
Egy válogatott életében van olyan, hogy melyik ellen jó játszani, vagy melyik ellen szeret játszani, a két lehetőség van, vagy hasonló stílusú csapattal, vagy egy ellentétessel. Ugye hasonlóval lehet, hogy azért nem, mert azt tudja, hogy is igen, mit akarok, egy ellentétessel meg azért nem jó, mert hát én azt nem nagyon tudom. Szóval melyik ellen jobb játszani, vagy ez éppen edzője válogatja?
Hát csapata válogatja, tehát vannak olyan csapatok, akik abszolút nem törődnek, vagy nem kell, hogy törődjenek az ellenfél.
Tehát ezek a sztárcsapatok, mert azt mondják, hogy én a saját akaratomot ráerőltetjük,
igen, ezek a szlogenek, hogy akkor ráerőltetjük az akaratunkat, azért ez nagyon nem mindegy. Tehát látjuk, hogy azok a jó csapatok is, vagy jó válogatottak, vagy akár jó klubcsapatok is, akik tényleg minőséget jelentenek, azért tudnak szenvedni egy olyan kellemetlen stílusú ellenféle szemben, akik nem biztos, hogy futballozni akarnak, csak rombolnak, vagy tördelni akarják a játékot, vagy elrontani az ellenfél játékát. Tehát azért nagyon nem mindegy, mindig könnyebb egy olyan csapattal játszani, aki maga is futballozni akar, aki építkezni akar. Tehát minden válogatottnak megvannak azok az ellenfelek, akiknek a stílusa annyira esetleg nem fekszik.
Ezt aláhúzandó mondom, csak a férfi futball volt példát, hogy ugye magyar futball válogatott, a férfi válogatott, a brazilok ellen remek volt mindig a mérlege, és ugye már ezek futballoztak. És mondjuk a csehszlovákok ellen sokkal gyengébb eredményeket értünk el, mondjuk a 60-as években, mert egyszerűen az a stílus, amit a csehszlovákok vagy a csehek játszottak, egy időben a csehszlovákok, ugye, mert a szlovák játékosok is nagyon meghatározottak voltak, egyszerűen nem ment felük. A brazilok ellen tudtunk játszani, mert azok futballoztak. Ugye a D csoportban a spanyolok kiemelkednek, Csehország, Törökország és Horvátország az ellenfél. Ugye a horvátokat láttuk itt március végén, ugye olyan összefüggésben is, hogy először a férfi válogatott játszott itt, aztán a női válogatott. Ugye a horvát válogatott azért, hát azt mondom majdnem, hogy a klasszikus jugoszláv iskola alapján játszik, a nagy egyéniségek mindig meghatározok, rendkívül képzettek technikailag. Egyébként ez a női csapatukra is jellemző volt, hogy ilyen elemeket mutattak fel, mert ezért inkább a csapat egységet véltem, ott nem láttam nagyon kiemelkedő játékos közöttük.
Hát azért voltak ott jó játékosok, de abszolút a habitusuk, a hozzáállásuk a párharcokhoz, ahogy belemennek egy mérkőzésbe, tehát abszolút hasonló jegyeket felvonultató a női válogatott is, mint a férfi válogatott. Egyébként ez egy kőkemény csoport, visszatérve a csoportra, tehát a csehekről is, törökökről is, ez egy nagyon nehéz csoport. Tehát mondjuk azt, hogy a spanyolok kiemelkednek, hát azért majd megnézzük ezeket a meccseket, mert nem lesz könnyű dolguk.
Ugye itt elkezdődik egy számolgatás majd, mert hát kicsit hasonló a lebonyolítási rendszer a 1982-es Spanyolországi világbajnoksághoz, ahol ugye még utána Mexikóban is így volt, hogy a harmadik helyezettek közül is jutott tovább. Ez egy új helyzet, mert a magyarok példáján tudjuk Mexikóból, hogy még adott esetben két ponttal is tovább lehetett, a másodfokú pontozási rendszer tovább lehetett volna jutni, de egy győzelemmel nagyon jó esélyei vannak egy csapatnak. Ez gyakorlatilag azért azt mondatja velem, hogy ellentétben a korábbi nagy tornákkal, amelyeken mondjuk a harmadik körben egy nulla pontos csapat gyakorlatilag már kiesett, itt azért ezeknek a meccseknek is jelentősége van. Gyakorlatilag itt minden csoportmeccsnek jelentősége lesz.
Így van, tehát biztos, hogy óvatosabbak is lesznek emiatt a csapatok. Tehát amit megint csak beszéltünk már, hogy az egypontoknak is óriási jelentősége lehet, és nem biztos, hogy mindenkinek ki fog esni az ellenfelének már az első perctől, akkor sem, hogyha spanyoloknak hívják őket, vagy ha jóval nagyobb játékerőt képviselő csapat. Tehát a biztonság vagy az óvatosság azért biztos, hogy mindenkinek ott lesz a fejében.
Az E csoportban Belgium, Olaszország, Svédország és Írország játszik, ez egy kicsit olyan szinten szaktalan csoport abban a tekintetben, hogy egyik válogatott sem arról nevezetes, hogy nagyon sok gólt szerezne. A belgákról azt mondták 2014-ben a világbajnokság, hogy egy nagyon jó csapat, nagyon jó klubokban játszanak, de még fiatal, tapasztalatlan. Most két évet értek, és mondjuk De Bruyne például, aki a Manchester City-nek a játékos, számomra nagyon kellemes meglepetés, mert csodálkoztam, hogy ennyi pénzt adnak érte, és aztán kiderült, hogy tényleg nagyon jó futballista, de azártól kezdve lehetne mondani a játékosaikat. Az olaszok kifejezetten tornacsapat, azokra lehet mondani, hogy ha előbbet kerültek, akkor gyakorlatilag bárhogy szerepeltek, addig ők életveszélyesek is. Iker Casillas mondta a 2008-as EB után, hogy nekik az olaszok ellen 11-es meccs volt a legnehezebb, mert az olaszok ellen nehéz játszani. A svédeknél nyilván sok Ibrahimovicstól, az írek meg olyan mindenki a hátára kívánja ellenfél. Egy ilyen csoportban lehet, hogy egy-egy gól dönt majd egy-egy mérkőzésen. Emlékszem a 94-es világbajnokságra, ahol az olaszok úgy jutottak tovább, hogy gyakorlatilag minden csapatnak egyforma pontszám volt, és aztán az első meg az utolsó ugyanannyi pontszámot érte, az első tovább jutott, az utolsó kiesett.
Igen, azt mondtad, hogy ez a csoport, ahol nem biztos, hogy nagyon sok gólt fogunk látni, ezek a csapatok nem dugnak olyan sok gólt, viszont nem is kapnak sokat. Tehát nagyon masszív, nagyon jól védekező csapatok. A belgákról tényleg csak egy mondat, tehát ott is elindult, nem tudom hány évvel ezelőtt egy fejlesztési program, ugyanúgy, mint az előző csoport, ugye a csehek, vagy előtte a lengyelekről, ha beszélünk. Tehát nagyon-nagyon komoly fejlődésen mennek át minden szinten, utánpótlás szinten, női, férfi szinten, és én biztos vagyok benne, hogy ott is be fog érni előbb-utóbb ez a fajta program, vagy ez a fajta minőségi munka, mert nagyon nagy fejlődésen mennek keresztül.
Végére hagytam a magyar csoportot, nem azért, mert csattanónak szántam, hanem az alfabetikus sorrendben is így következik, de hát ugye mindenki tudja, Magyarország, Ausztria, Izland, Portugália. Na mi sülhet ki ebből?
Hát bízunk abban az egy győzelemben. Tehát én azt gondolom, hogy itt a norvég meccs után most már a játékosok is elhiszik, hogy az északi stílus, hogy nem fekszik nekünk, ezt most már el lehet felejteni. Tehát egy ellenfél ellen fel lehet készülni mindenféle szempontból, abszolút egyenértékű csapatként vagy játékosokként lehet kimenni a mérkőzésre. Mert a portugálokat természetesen azért innen egy kicsit kiemelve, de inkább a stílusuk, a játékosaik minősége, zsenialitása, vagy inkább a nagyobb tornákon, vagy mérkőzéseken bizonyított dolgaik miatt, de csapatszinten nem biztos, hogy ők is annyival ki fognak emelkedni ebből a csoportból. Én nagyon bízom benne, hogy meg lesz ez a győzelem. Lehet, hogy Izland ellen, lehet, hogy már az első mérkőzésen, nem tudom, de én nagyon bízom benne, hogy meg lesz legalább harmadik ilyen a továbbjutás.
Befejezésként egy záró kérdés. Zorán Kunc is mondta azt 1995 őszén, amikor a Ferencváros a Bajnokok Ligában játszott, hogy azt látta, hogy a Fradi játékosok, amikor meglátták a Real sztárjait, már akkor elvesztették a mérkőzést. Most hát ez egy fura helyzet szerintem egy magyar válogatott játékos számára, bármennyire is ugye a szakma mestere, hogy jön szembe Cristiano Ronaldo. Hogy a csodában lehet az, hogy az ember úgy álljon ki Cristiano Ronaldo ellen, hogy ne vegyen tudomást arra, hogy ő micsoda futbalista. Mert ha tudomást vesz róla, akkor vesztett.
Én úgy láttam, hogy ebben is nagyon sokat lépett elő ez a válogatott. Tehát itt a selejtező sorozat végén is, vagy most a felkészülési mérkőzéseken is, ezért nagyon fontos, hogy jobb ellenfelek ellen játszunk felkészülési mérkőzés, és ne az legyen a lényeg, hogy javítsuk a statisztikáinkat, vagy önbizalmat merítsenek a játékosok a sok nullás győzelemből. Ezért nagyon fontos, hogy amikor oda kerülünk egy ilyen éles szituációba, egy ilyen éles mérkőzés, akkor ne azzal foglalkozunk, hogy ki áll a másik oldalon, hanem saját magunkba higgyünk. Megint egy kicsit véletlenül visszautalva a női válogatottra, nekünk ebben óriási segítség volt ez a márciusi ciprusi torna, hogy csak jobb csapatok voltak, és onnantól kezdve, hogy tudtuk, hogy mi képesek vagyunk jobb csapatokat is legyőzni, utána már alig vártuk, hogy a horvátokkal játszhassunk, vagy akár mehessünk Oroszországba, és bebizonyíthassuk azt, hogy ott is képesek vagyunk pontot vagy pontokat szerezni. Tehát abszolút látható ebben is a fejlődés a férfi válogatottnál, megint csak visszatérve, és hát ez az EB ezért nagyon fontos, hogy innentől kezdve aztán már tényleg ne legyen probléma az, hogy kiállott a másik oldalán a felezővonalnak.
Köszönöm szépen. Önök az elmúlt szűk órában Markó Egyenát, a Magyar Női Labdarúgó Szövetség kapitányát hallották az Inforádió Arena című műsorában. A mikrofonnál Dénes Tamás beszélgetett vele. Köszönöm figyelmüket, a műsort felvételről hallották.